Kedves testvéreim, az az ige, amelynek alapján Istenünk ezévi karácsonyi üzenetét szeretném hirdetni számotokra, az megírva található a már előfelolvasott ige szakaszban. Ezt most nem olvasom újra, de emellé még egy igét szeretnék felolvasni, szintén Lukács evangéliumából, a 7. fejezetből a 16. verset, annak is az utolsó mondatát. Nagy próféta támadt köztünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Meglátogatta Isten az ő népét. Szoktuk mondani, hogy senki sem választhatja meg a születése körülményeit, sem a születése helyét, sem a születése idejét, sem a szüleit. Most mégis játszunk el a gondolattal, hogyha megválaszthatnád, akkor vajon mikor születtél volna, és hova, és milyen családba. Ha most készítenénk egy felmérést, akkor én nem lepődnék meg azon, ha a többség valami gyönyörű helyet nevezett volna meg a világban, vagy egy gazdag országot, és egy olyan időpontot, amelyben béke honol, bár ilyet azért elég nehéz az emberi történelemben találni, és olyan szülőket, akik nem csak szeretik őt, hanem jó állásuk is van, esetleg befolyásosak is, gazdagok. Hát igen, ez érthető, hogy így gondolkodunk. Annál érthetetlenebb, hogy akinek egyedül az emberiség történelmében megadatott, hogy döntsön a születések körülményeiről, ő nem a mi szempontjaink szerint választott. Az emberiség történelmében Jézus az egyetlen olyan személy, aki szabadon megválasztotta, hogy hol, mikor és milyen családba szülessen meg. A Bibliában többször is elhangzik ez a kifejezés, hogy meglátogatta Isten az ő népét, és valóban Jézus születésekor szó szerint ez történt, Isten meglátogatta a földet, a földön pedig az ő népét, és ehhez a meglátogatáshoz megfelelő öltözetet vett magára, emberi testbe öltözött. Így lépett be a mi földi világunkba. Ám arról, hogy ezt a belépőt hol, mikor és milyen családban valósítja meg, erről egyedül ő dönthetett. És nézzük, hogy hogyan döntött, hogyan választott, mert ebben evangélium örömhír rejlik a számunkra. Nézzük először a hol kérdését. Milyen helyet választott Isten ehhez a földi belépőhöz? Azt tudjuk, hogy Betlehemben született, egy barlang istálóban. Ez már önmagában is hihetetlenül furcsa, ám ha kilépünk a barlang istálónak a szűkös világából, ahová az ilyenkor mindenhol látható betlehemek mindig visszavezetnek bennünket, és körülnézünk a tágabb környéken, csak még inkább elképedünk. Betlehem Palesztinában húzódott meg. Palesztina, Júdea provincia, vagyis tartomány néven, a hatalmas római birodalom legkisebb és legzűrösebb tartománya volt. Az aprócska Júdea provincián belül a galileai fejedelemség volt Jézus szűkebb hazája, ez a galileai fejedelemség Júdea északi részén található. Mit lehet erről a Galileáról tudni, galileai fejedelemségről? Hát először is gyönyörű és termékeny vidék volt, bőven termett itt a zöldség és a gyümölcs, a galileai tó tele volt hallal, a dombok mögött pedig ott csillogott az azurkék földközi tenger. A galileai fejedelemség központja a csillogó, villogó Szefforisz volt. Szefforiszt éppen akkoriban építették újjá, Jézus ismerősei, szomszédai közül sokan részt vettek az építkezéseken, talán még Jézus földi apja József is. Tehát Jézus növekedésével egy időben épült teljesen újjá ez a pompás város, oszlopsorokkal, fórummal, palotával, fürdővel, tornacsarnokokkal, színházzal, mészkőből és márványból épült pompázatos villákkal rendelkező görög-római metropolisz volt. színházában 4000-en is elfértek, gondoljunk bele, ez majdnem olyan nagy volt tehát a befogadó képessége, mint a Veszprémi arénának. És nem csoda, ha ilyen adottságokkal ez a város Szefforisz lett Galilea fővárosa. Sőt, Jeruzsálem után ez volt Palesztina második legfontosabb városa. De most megkérdezném, hogy mi bibliaolvasók hányszor, vagy egyáltalán hallottunk-e már Szefforiszról, akkor szerintem nem sokan mondanátok azt, hogy igen, hát már hallottam róla. Még a rendszeres régi bibliaolvasók sem. És hogy mi bibliaolvasók mégsem hallottunk erről, az nem véletlen, az evangéliumok ugyanis egyszer sem említik, még csak utalást sem találunk arra, hogy Jézus valaha is ellátogatott volna ide, Galilea fővárosába. Pedig látó távolságon belül volt attól a helytől, amit Isten választott a földi belépője számára. Ez a hely, ez a Názáret nevet viselte, csupán 4-5 kilométerre volt Szefforisztól, pontosan úgy, mint mi Veszprémtől, mint Szentkirály Szabadja Veszprémtől. Názáret domboldalra épült, mintegy 400 méter magasan a tengerszint felett, és innen csodálatos panoráma tárult az emberek elé. El lehetett látni a tenger mellett magasodó Kármel-hegyig, észak felé pedig a Hermon-hegy hófötte csúcsáig. Ám akármilyen szép is volt Názáret környéke, olyan jelentéktelen kis településnek számított, hogy a Talmud még csak nem is említi a 63 galileai város között. Tehát egy olyan helyet választott ki Isten földi tartózkodásának, amelyet még maguk a zsidók sem tartottak számon. Nem tartották említésre méltónak. Tehát ennek a gyönyörű fejedelemségnek a legfélreesőbb helyét választotta Isten földi tartózkodása központjának. Aztán mit tudunk még Galileáról? Galileai fejedelemség nem csak a legszebb, hanem a legforrongóbb része is volt Judea provinciának. Akkoriban közismerten a forradalmárok melegágyának számított. Itt történt a legtöbb felkelés a római megszállók ellen. Itt jött létre a zsidók ellenállási csoportjának a legradikálisabb szárnya, és lehetne sorolni még a példákat. Tehát Jézus nem csak a legfélre eső, hanem egyben a legbékétlenebb helyet is választotta, a galileai Názárettel. És ha ez még nem lenne elég, Judea provincián belül a galileai fejedelemség számított a legkulturálatlanabbnak. Most ha a fővárost, Szefforiszt kivesszük, nem számítjuk, akkor az egész Judea provincián belül Galilea számított a legkulturálatlanabbnak. A zsidóknál a kultúra és a zsinagógai istentiszteletek liturgiai nyelve a héber volt. A galileaiak azonban arámul beszéltek a kereskedők nyelvén, rettenetesnek számító északi dialektusban. Ha beszélt is héberül egy galileai ember, olyan kezdetleges kiejtéssel tette, hogy egyetlen város zsinagógájában sem olvashatott fel a Tórából. Ha valaki így beszélt, tehát galileai nyelven, arám nyelven, északi tájszólásban, akkor azonnal kiderült róla, hogy ő Galileából jött, vagy galileai származású. Emlékeztek arra a jelenetre, amikor Péter háromszor megtagadja Jézust? Akik gyanút fogtak, hogy ő is Jézus köréhez tartozik, azt mondták neki, hogy bizony te is közülük való vagy, hiszen a beszéded is elárul téged. Nos, ez az árulkodó beszéd, ez pontosan az a kulturálatlannak számító galileai tájszólás. És Jézus szintén ebben az északi tájszólásban beszélt. Azzal, hogy Jézus földi tartózkodása helyéül Galileát választotta, azt is vállalta, hogy egy olyan nyelven fogja hirdetni Isten országának az evangéliumát, amely nemhogy nem világnyelv, ugye akkoriban a görög számított világnyelvnek, és utána csak a latin. Tehát ő olyan nyelvet választott, ami nemhogy nem világnyelv, hanem egy kis nép nyelvének is csak egy dialektusa. De talán éppen ezért is tudta megszólítani a legegyszerűbb embereket is. Éppen ezért tudott szót érteni olyanokkal is, akikkel a politikai, kulturális vagy vallási élet vezetői szóba sem álltak. Vámszedőkkel, prostituáltakkal, nyomorék koldusokkal, a kis emberekkel. Az emberi ésszel felfoghatatlan, hogy Jézus milyen messzire ment el azért, hogy ezek az emberek is közel érezzék magukhoz. Ahogy olvassuk a Filippi levél úgynevezett Krisztus himnuszában, nem tekintette zsákmánynak Jézus, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát. Vagy ahogy ezt egyik énekünk olyan gyönyörűen megfogalmazza, Úr lévén lett szolgává, mindeneknek csúfjává, istenségét elrejtette, midőn testünket felvette. Ennyire elrejtette az istenségét. Na, a hol kérdése után nézzük meg, hogy hová született, ezután nézzük meg, hogy mikor született, mikorra időzítette a születése idejét. A Galata 4.4-ben találunk erre egy választ, amikor eljött az idő teljessége. Isten elküldte a fiát. Amikor eljött az idő teljessége, tehát arra a kérdésre, hogy mikor is történjen Jézus születése, mikor lépjen a földre Isten abban, ez volt az elsődleges, akkor, amikor eljön az idő teljessége. Érezzük, hogy ez titok. Ahogy itt ír a Galata 4.4. Eljött az idő teljessége, ez olyan megfoghatatlan a számunkra, olyan elvont. Igen, mert titok. Azért használ itt a Biblia is ilyen titokzatos kifejezést, mert titokhoz érkeztünk. Olyan kifejezés ez, amivel kapcsolatban sejtjük, vagy sejthetjük, hogy ez túllép a földi idő meghatározás keretein. Kiterjed a mennyre, az egész világ mindenségre, az egész világegyetem látható és láthatatlan, mérhető és mérhetetlen részének egy közös döntő pillanatáról van szó, amikor eljött az idők teljessége. Mivel azonban mégiscsak a földi életbe való belépésről van itt szó, ez az emberiség történelmének egy jól meghatározható korszakában történt. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy emberi szempontból azért Isten választhatott volna ennél jobb időpontot is Jézus születése idejének. Lettek volna sokkal kedvezőbb időpontok erre a belépőre. Például Ézsaiás próféta kora, amikor mindenki a messiást várta, és Izrael még nem egy leigázott római tartomány volt, hanem független nemzet. Vagy még inkább választhatta volna Isten erre a földi belépőre napjainkat, amikor a tömegmédia által emberek milliárdjaihoz juthatott volna el a hír. Képzeljük el, hogy milyen sikere lett volna, és milyen eredményes lehetett volna Jézus születésének a jelenete és a jelensége. Milyen eredményes lehetett volna, és milyen világszenzációnak számított volna, ha az égbolt megnyílását és az angyal sereget megjelenését felveszi kamerákkal, telefonokkal, mobiltelefonokkal, és feltöltik a világ legnagyobb videó megosztó oldalaira. Micsoda nagy lehetőség. Ám Jézus mégsem ezt az időpontot választotta születésének, hanem a 2000 évvel ezelőtt itt. Vajon miért? Azt tudom mondani röviden, hogy minden korra vagy korszakra jellemző egy hangulat. Mi volt jellemző akkoriban? Jézus születése és földi élete idején a római birodalom éppen a virágkorát élte. Remény és optimizmus volt a levegőben. Róma fegyverrel ugyan, de őrizte a békét, A gyarmatait azok behódolásával irányította, Júdea provinciát kivéve, mert őket nem lehetett irányítani, vagy alig-alig lehetett kordában tartani, nem is lehetett. Jézus idejében az új világrend utáni vágyakozás volt a levegőben, és Augustus császárban felfedezni vélték azt, aki ezt meg tudja valósítani. Egyre inkább Istenként és a világ megváltójaként tekintettek Augustus császárra. Augustus pedig igyekezett is ennek megfelelni. Békét, biztonságot és szórakozást, pontosabban kenyeret és cirkuszt ígért a hű római polgároknak és alattvalóknak. A Pax Romana, vagyis a római birodalom által fenntartott béke biztosította a külső ellenségek elleni védelmet és az igazságszolgáltatást. És divatba jött a görög kultúra, a hellén kultúra, hellén műveltség, az egész birodalomban elterjedt a görögös viselet, a görög sportok és a görög nyelv. Persze Júdea provinciát kivéve. Megint csak Júdeához jutunk vissza, Júdea provincia szinte semmit nem fogadott el abból, amit a rómaiak kínáltak. A Jézus születés előtti évtizedekben több mint 150 ezren vesztették életüket júdeai felkelésekben. Gondoljuk el, hogy Júdea a római birodalom legkisebb provinciája volt, és akkoriban még nem 7 milliárd ember élt a földön, sokkal-sokkal kevesebb. Ha ezeket az arányokat veszük, akkor a 150 ezer ember, aki meghalt júdeai felkelésekben, ez egy hihetetlenül nagy szám. Ekkoriban nem létezett lobbanékonyabb és zavarosabb hely a világon. És Jézus pontosan ekkor érkezett. Akkor, amikor a leginkább pattanásig feszült a helyzet. És ezek után még nézzük meg, hogy milyen családba is született. Hát itt megint el lehet ámulni. Nem előnyösebb lett volna, ha nemesi vagy uralkodói családba születik? Ha már egyszer Augustus császár korát választotta, akkor mondjuk Augustus családjába. Vagy ha már Júdea provinciát választotta, akkor a zsidó főpapi családba. Nem sokkal több lehetőséget rejtett volna ez magában? Ám ezek helyett Jézus egy olyan istenfélő zsidó jegyespárt választott földi szüleinek, amelyik egy pogány birodalom elmaradott tartományának említésesen méltó helyén élte a szegényes életét. Származásukat tekintve ugyan elég előkelő ősökkel rendelkeztek, nemesi felmenőkkel, mint ahogy itt Szentkirály Szabadján is sokan nemesi felmenőkkel rendelkeznek, ám ők maguk már rég nem számítottak sem nemesnek, sem előkelőnek, egyszerű paraszti család sarjaként tekintettek rájuk, és ők is saját magukra. A zsidók nemzeti önérzete épp akkoriban kapott új erőre. A görög kultúra elleni tiltakozásukat a névválasztással is igyekezte kifejezni, mint ahogyan például az erdélyi magyaroknál látjuk ezt a rájuk erőltetett román kultúrával szemben, hogy direkt olyan ősi magyar neveket választanak, amiket egy román ember még kimondani sem nagyon tud, illetve nem lehet románra lefordítani. Mária a nevét Mózes nővére Míriám után kapta, József pedig Jákob 12 fia egyikének a nevét viselte. Ezt a jegyespárt választotta Jézus. És miért? Ezek után érkezünk el a miért kérdéséhez, hogy miért ekkor, miért ezen a helyen, miért ilyen családban született. Hát erre lehet teológiai választ adni. Először én is ezt teszem, de csak nagyon röviden. A teológiai válasz, hogy azért választotta Jézus ezeket a születési körülményeket, mert ő beállt az Ószövetség vonalába. Ószövetségi proféciák nem csak arról szóltak, hogy el fog jönni, hanem arról is, hogy hogyan, milyen körülmények között fog megszületni. És amikor ezeknek a proféciáknak megfelelően született meg, ezzel először is Isten akaratára volt tekintettel. És ebből jön a másik féle válasz, az üzenet, amit a mai igehirdetés evangéliumaként fogalmazok meg. Amikor Isten akaratára volt tekintettel Jézus, akkor egyúttal ránk is tekintettel volt. Hiszen a karácsony fő üzenete az, amivel az angyal is kezdi a karácsony, vagy a szenteste éjszakáján megjelenő angyal is kezdi, hogy ne féljetek. Ez a fő üzenete a karácsonynak. Ezzel kezdik az angyalok a pásztoroknak elmondott örömhírt. Ne féljetek Istentől. És aztán Jézus egész földi életében ezt hirdette, hogy ne féljetek az Istentől, mert szeret benneteket, nincs okotok félni tőle. És amikor húsvétkor megjelent a feltámadt Jézus a tanítványainak, akkor is ezzel kezdte, hogy ne féljetek. Amivel kezdődik a karácsony története, azzal kezdődik a húsvét története is. Ehhez az örömhírhez vajon milyen megjelenés, milyen földi belépő illik a legjobban? El tudunk-e képzelni kevésbé félelmetes dolgot egy újszülöttnél, akinek a keze lába szorosan pólyában van? Jézus személyében Isten megtalálta a módját, hogy miként lépjen velünk kapcsolatba úgy, hogy a félelemnek még a lehetőségét is kizárja. Erre volt tekintettel Jézus Isten szándékára és ránk, amikor a születése körülményeit megválasztotta. Ezért nem választotta a legszebb országot a világon, a legbefolyásosabb családot, a legbékésebb időpontot, mert ránk volt tekintettel. Befejezésül még egy gondolatot engedjetek meg. Számunkra is van egy olyan lehetőség, amikor mégis megválaszthatjuk a születésünk körülményeit. Hiszen ő azt az üzenetet hozta, hogy kétszer születhetünk. Az első születésünk ugye az már megtörtént, amikor a világra jöttünk. Annak a körülményeit valóban nem választhattuk meg. Viszont van egy második születésre is lehetőségünk, ezt úgy mondja az új szövetség, hogy felülről, újonnan a Szentlélektől születés. A többféle elnevezés ugyanarról a valóságról beszél. Megszülethetünk Isten országa számára. Más világra jöhetünk. Abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, akkor elkezdődik az isteni életünk. A más világra születésnek megválasztatod a körülményeit. Megválasztatod az időpontját. A Szentlélek sokszor és sokféleképpen ösztönöz erre. Bármikor, amikor érzékeled ezt az ösztönzést, és kéred, hogy megtörténhessen, akkor megtörténik. Kérjetek és kapjátok, mondja Jézus. Aztán választhatsz hely tekintetében is. Ez az Isten országa, az Isten királysága. Választhatod, hogy te ebben is szeretnél élni. És ezért ebbe is megszülethetsz. Nem csak a földi létbe, a földi lét kereteiben, hanem Isten országa számára is. És ezzel együtt választasz egy családot is, mégpedig Isten családját. Akik hisznek benne, akiknek ő az atyuk, azok egymásnak testvérei. Ebbe a nagy családba kerülhetsz bele. Ezért jött el Isten Jézusban, hogy ez megtörténessen a te életedben is. Áldjon meg Isten, hogy ennek a második születésnek a körülményeit megválaszd és jól válaszd meg. Vagy ha már megválasztottad, akkor megerősödj benne. Adjon Isten ilyen karácsonyt a számunkra. Amen.